Kedves rádióhallgatóm! Máté evangéliuma 5. részének 38. és 39. versét együtt olvassuk. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Vajon e szerint élsz, vagy ellenállsz a gonosznak? Itt egy alapelvvel találkozunk, de olyan korban élünk, amikor a bölcsek fölfegyverezik a házukat. Pál apostol elmondhatta, Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Timóteushoz írt 2. levél, 4. rész, 14. vers. A királyságban oda tudod fordítani a másik orcádat is. Ez emlékeztet egy ír emberre, akit valaki arcul ütött és a földre tepert. Az ír ember fölkelt és odafordította a másik arcát is. A társa ismét arcul ütötte és a földre lökte. Ezúttal az ír ember fölkelt, és alaposan elagyabugyálta a másikat. Egy megfigyelő megjegyezte. Miért tetted ezt? Azért, válaszolta az ír, mert az Úr azt mondta, hogy fordítsd oda a másik arcodat is, és megtettem. De sohasem mondta meg, hogy azután mit csináljak. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj. És aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Máté evangéliuma, 5. rész, 40. 41. és 42. vers. Ha van egy bankárod, aki azt mondja, hogy ő a hegyi beszéd szerint él, add oda neki ezt a verset, és meglátod, hogy meddig megy el vele. Ne legyünk képmutatók, és jöjjünk rá, hogy ez a királyság törvénye. Amikor az én uram a trónján ül ezen a földön, akkor majd az emberek így élhetnek. Korunkban az üzleti életet ezzel a törvénnyel nem lehet irányítani. Évekkel ezelőtt egy írországi püspök mondta, hogy lehetetlen a világ ügyeiben a hegyi beszéd alapján működni. Én valószínűleg egyetértek vele a hegyi beszéd tekintetében. Jól lehet, nagy alapelvek vannak benne korunk keresztényeinek, csak akkor lehet végrehajtani ezeket, amikor Krisztus lesz a trónon. Azt hiszem, hogy ennek nagyon világosnak kell lennie. Mai társadalmunkban sok gazdag gyülekezet azt mondja, hogy követi a hegyi beszédet. A gyülekezet éppen ebben az oktatásban részesül egy-egy vasárnap délelőtt. Ha azonban bemégy a gazdagokhoz, és próbálsz valamit kérni tőlük, akkor nem nagyon messzire jutsz, ebben biztosítlak. Vasárnap ezt hallják. Adj annak, aki kért tőled, és attól, aki kölcsön vesz tőled, ne fordulj el. Ez nagyszerűen hangzik. Azt hiszik, hogy a hegyi beszéd nagyszerű dokumentum. De hétfőn reggel hidegvérű üzletté válik minden, és szűkmarkúan bánnak az emberrel. Ez természetesen azt mutatja be, ahogyan ma az üzleti élet működik a világban. Nagy alapelvek rejlenek azonban ezekben a versekben, és ezeket nem szabad elfelednünk. Bizonyára próbálnunk kell, hogy segítsünk a szükségben levőkön. Sok kiváló keresztény cselekedetet vihetnek véghez a hívők. Történetileg a kórházak, az árvaházak és a jótékonysági cselekedetek amelyeket a Biblia szeretet cselekedeteinek nevez, követik az evangélium prédikálását. Nem sok helyet ismerek a Földön, ahol ezek megelőzték az evangéliumot, hanem ezek mindig azt követték. A jó cselekedetek gyümölcsének meg kell teremnie a hívő életében. Hallottátok, hogy megmondatott: szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Máté evangéliuma, 5. rész, 43. és 44. vers. Ez a királyság szabálya, ismét hangoztatom. Az Úr Jézus a legmagasabb pontra emeli a mózesi törvényt. Azt mondja, hogy a királyságban az ellenséget szeretik a gyűlölet helyett. A hívők ma más alapelveken állnak. Azt a parancsolatot kaptuk, hogy szeressünk minden hívőt, és fejezzük ki szeretetünket az ellenségeink iránt azzal, hogy eljuttatjuk nekik az evangéliumot, átadjuk Isten megváltó kegyelmének az üzenetét, amely által a mennybe juthatnak. E fejezet befejezésénél az Úr azt mondja, hogy legyünk tökéletesek. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Máté evangéliuma, 5. rész, 48. vers. Hogyan lehetséges az, hogy elérjük ezt? Krisztusban elfogad minket Isten. Nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak, és mi Krisztusban vagyunk a benne való hit alapján. Csak a Krisztusban való hit által válhatunk tökéletessé. Krisztus nekünk tulajdonítja a saját igazságát. Azután elkezdődik a megszentelődés lassú folyamata, amelyben Isten igyekszik minket az ő fiának képmására átalakítani. Ez természetesen minden hívőnek a célja. De a tökéletességet a saját erőfeszítéseinkből sohasem érhetjük el. Talán azt gondolod, hogy oda mehetsz Istenhez, és ezt mondhatod: figyeld meg, mit tettem! Figyeld meg, milyen csodálatos vagyok! Ezzel magunknak akarunk megszerezni minden dicsőséget, és Istent arra kényszerítjük, hogy ezen az alapon váltson meg minket. Barátom, semmi ilyet sem kell tennünk, mert nem vagyunk tökéletesek. Emlékezzünk csak erre. A kis Jakab a sarokban ült, és ette karácsonyi süteményét. Belenyomta az ujját, és kikotort egy szilvát, és ezt mondta: milyen jó kisfiú vagyok. Sok ilyet látunk ma a vallásban. A kicsinyek körbeülnek, belenyomják ujjukat a pástétomba, és kikotorva egy szilvaszemet így szólnak: milyen jó fiúk vagyunk. Pedig Isten mértéke szerint nem vagyunk jók. Megváltóra van szükségünk. Mint ahogy eddig láttuk, ebben a fejezetben a király beszél az igazságról, amit alattvalóinak el kell érniük. Ennek az igazságnak túl kell szárnyalnia az írástudók és farizeusok igazságát. Nekik vallási igazságuk volt. Például Nikodémus kiváló vallásos ember volt. Nem sok bírálni való lehetett benne. De az Úr ezt mondta neki: újjá kell születned. Nekünk az írástudók és farizeusok igazságánál magasabbra kell jutnunk, és ez csak a Krisztusban való bizalom által érhető el. Máté evangéliumának 6. fejezete a vallás külső oldalával foglalkozik. Az 5. részben már láttuk, hogy a király arról az igazságról beszél, amely túlhaladja az írástudók és farizeusok igazságát, és egyedül a Krisztusban való bizalomból fakad. Máté evangéliuma 6. részében arról az igazságról van szó, amit a király alattvalóinak kell gyakorolniuk. Az indíték természetesen fontos mindabban, amit Istenért teszünk. Ebbe a kapcsolatba nem léphet be harmadik szereplő. Ez Isten és a lélek között megy végbe. E fejezetben említett témák az alamizsnálkodás, az imádkozás, a böjtölés, a pénz és a jövőért való aggódás, ezek nagyon gyakorlati témák. Először, ami Urunk beszél az alamizsnálkodásról. Ne felejtsük el, hogy mindez a vallásos külsőségekhez, vagy a vallásos látványossághoz tartozik. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Máté evangéliuma, 6. rész, 1. vers. Jól lehet az Úr Jézus az eljövendő ország alattvalóira mutat, nagy alapelvet találhatunk itt magunkra nézve is. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Máté evangéliuma, 6. rész, 2. vers. Itt éles iróniával beszél az Úr Jézus. Hidd el nekem, ő tudta, hogy miként alkalmazza a szarkazmus eszközét. Amikor a farizeusok adni akartak valamit a szegényeknek, akkor szokás szerint lementek Jeruzsálem valamelyik forgalmas utcasarkára, és trombitáltattak maguk előtt. Jól lehet, a céljuk az volt, hogy összehívják a szegényeket és szükségben levőket, és átadják nekik az adományokat, de ez kiváló lehetőségként szolgált arra is, hogy mások is meglássák jó cselekedeteiket. Találkozunk-e mai párhuzamokkal, amikor egyes keresztények ugyanígy adakoznak? Urunk azt mondta, hogy amikor a farizeusok így cselekszenek, akkor megkapják jutalmukat. Mi a jutalmuk? Mit akarnak elérni? Jézus megmondta, hogy azért teszik ezt, hogy az emberektől dicséretet kapjanak. Fúvatják a trombitát, és mindenki odarohan, hogy lássák, milyen bőkezűen adakoznak, és ez lesz a jutalmuk. Adakozásuk nem Isten és saját maguk között megy végbe. Vajon miért adakozunk? Többféle módon is lehet adni. Évekkel ezelőtt megkértek arra, hogy adományt szedjek össze egy bizonyos szervezetnek. Azt mondták, hogy mindenképpen adjuk meg mindenkinek a lehetőséget, hogy felálljon, és megmondja, hogy mennyit ad. Például ezt kellett mondanom. Hányan adományoznak $100? Erre megkérdeztem. Miért kell így összegyűjteni az adományokat? Azt mondták, hogy egy résztvevő csak $1 adományozna, ha a megszokott adakozási módszert alkalmaznánk. Ha azonban megkérdezzük, hogy hányan adnak $100, akkor ő is ezt az összeget adja. Ez nagyon is trombitálás. Fölfedeztem, hogy amikor megismertem ezt az embert, akkor ő valóban így adakozott. Vannak mások is, akik nagy összegeket adnak, de személyesen akarják átadni. Volt egy férfi a gyülekezetemben, aki mindig csekket adott át, mielőtt fölmentem a szószékre. Azt gondolta, hogy ezzel eléggé izgalomba hoz ahhoz, hogy megemlítsem adományát. Egyik barátja odajött hozzám egy napon, és így szólt. Ez az személy nagyon nyugtalan. Azután megmagyarázta, hogy nem ismertem el azt a nagyon nagy összeget, amit a barátja adott nekem a múlt vasárnap. Így szóltam. Rendben van. És elmagyaráztam ennek az embernek, hogy miért tettem így. Barátod nagyon gazdag, és az az összeg, amit átadott, a gazdagságához viszonyítva nem volt túl nagy összeg. A múlt vasárnap szintén átadtak nekem egy borítékot. Nem akarták, hogy fölnyissam, csak az istentisztelet után, és nem akarták, hogy bármit szóljak az adakozóról. Pedig csak nem kétszer olyan nagy összeget adott, mint az említett gazdag ember. Ha valakit el akartam volna ismerni, akkor ezt a személyt ismertem volna el, de ő nem akarta, hogy ezt tegyem. Hadd mondjam neked, hogy az adakozás Isten és az ember benső ügye, és mihelyt egy harmadik szereplőt is behívunk, akkor már semmi jutalmat nem kapunk a mennyben. Van nagyon sok úgynevezett keresztény adakozás napjainkban, ami egyáltalán nem az. Például az az egyetem, ahol diplomát szereztem, nagyon rájátszott az emberi természetre. Míg az iskolában voltam, gyönyörű építészeti tervet készítettek, hogy tornyot emelnek az egyik régi nagyterem fölé. Nagyon finoman meghirdették, hogy a tornyot az adományozó nevéről nevezik el. Legalább fél tucatnyi ember akarta, hogy a neve rákerüljön a toronyra. Az ma is bizonyos ember nevét hordozza. Nevét kőbe vésték, ami azt jelenti, hogy állandóan fújják a trombitát. Nagyon sokan így adakoznak. Ez a fajta adakozás semmit sem ér Isten előtt. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Máté evangéliuma, 6. rész, 3. és 4. vers. Ne úgy nyúj a zsebedbe az egyik kezeddel, hogy közben a másikkal felhívod az emberek figyelmét arra, hogy mennyit adakozol. Urunk azt mondja, hogyha egyik kezünkkel a zsebünkbe nyúlunk, hogy adjunk valamit, akkor titokban tegyük, és a másik kezünk ne is tudja, mit csinálunk. Mindezt éles szarkazmussal mondja. Vajon liberális barátaink valóban a hegyi beszéd alapján élnek? Nem gondolom. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Máté evangéliuma, 6. rész, 5. vers. Ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Az Úr erős nyelvezetet használ. Megkapták jutalmukat. Azért imádkoznak, hogy lássák őket az emberek. Voltak olyanok, akik imasálat viselve jártak, keltek, amivel hirdették azt a tényt, hogy imádkoznak. Jézus kijelentette, hogy amikor valaki így imádkozik, akkor már megkapta jutalmát. Elérte, amit akart, vagyis látták az emberek. De imája sosem ment túl az épület padlásánál. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Máté evangéliuma, 6. rész, 6. vers. Ezek a gondolatok forradalmiak. Megfigyelted-e, hogy az Úr az atya kifejezést alkalmazza? Ezek az ország polgárai, akikről az Úr Jézus beszél. Miként válik valaki Isten gyermekévé napjainkban? János evangéliuma első részének 12. verse megadja a választ. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Ami Urunk még Nikodémusnak is ezt mondta, újjá kell születned. Amíg ez meg nem történik, addig nem hívhatod Istent atyádnak. Az Ószövetségben nem találjuk az atya szót az ember és Isten közti kapcsolatra vonatkoztatva. Izrael népét együttesen Isten így szólította meg. Izrael az én fiam, de nem mint egyén. Az Úr Jézus egy új kapcsolatról beszél. Az ima témájával kapcsolatban azt olvassuk, hogy annak titokban és őszintén kell történnie. Isten sok ismeretlen szentjét bemutatják majd Krisztus ítélőszéke előtt, akik valóban az ima emberei voltak. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Máté evangéliuma, 6. rész, 7. vers. Hallottam valakit imádkozni az egyik napon, és körülbelül tucatnyi alkalommal ismételte a kérését. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ha kérjük az atyát egyszer, ő már meg is hallotta azt. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Máté evangéliuma, 6. rész, 8. vers. Az imádság legyen egyszerű és rövid. Menj be és zárd be az ajtót, olvassuk Máté evangéliuma 6. részének 6. versében. Imádságod Isten és te közötted menjen végbe. Ne alkalmazz üres ismétléseket. Térj a tájra és mondd meg az Úrnak, hogy mire gondolsz. Tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Még ha tudja is, mire van szükséged, azt akarja, hogy elébe járulj és kérjed őt. Imádkozzunk! Urunk Istenünk! Köszönjük, hogy tanítasz minket imádkozni. Add, hogy akaratod szerint mondjuk el könyörgéseinket, hálánkat és bűnbánatunkat előtted, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében meghallgathass minket. Amen.